Kedves gyülekezet, olvassunk a Jóisten igéből, a Rómaiakhoz írott levél második részéből, és felolvassuk az első 16 verset. Ezért nincs mentséged, te ítélkező ember, mert amikor más felett ítélkezel, magadat ítéled el, hiszen magad is ugyanazt cselekszed, miközben ítélkezel. Azt pedig tudjuk, hogy az Isten ítélete igazságosan sújtja azokat, akik ilyeneket cselekesznek. Azt gondolod te, ember, aki ítélkezel azok felett, akik ilyeneket tesznek, holott magad is ugyanazokat cselekszed, hogy akkor te megmenekülsz az Isten ítéletétől? Vagy megveted jóságának, elnézésének és türelmének gazdagságát, és nem veszed tudomásul, hogy téged az Isten jósága megtérésre ösztönöz? Te azonban kemény szívvel és megtérés nélkül gyűjtesz magadnak haragot a harag napjára, amikor az Isten nyilvánvalóvá teszi, hogy igazságosan ítél. Mert mindenkinek cselekedetei szerint fog megfizetni. Azoknak, akik álhatatosan jót cselekedve törekszenek, dicsőségre, megbecsülésre és halhatatlanságra, örök életet ad. Azoknak pedig, akik viszálykodók, akik ellenállnak az igazságnak, és a hamisságot követik, haraggal és bosszúállással fizet majd. Gyötrelem és szorongás lesz a része minden ember lelkének, aki a rosszat cselekszi, zsidónak elsősorban, de görögnek is, viszont dicsőség, tisztelet és békesség jut majd osztályrészül mindenkinek, aki a jót cselekszi, zsidónak elsősorban, de görögnek is. Mert Isten nem személyválogató. Akik ugyanis törvény ismerete nélkül vétkeztek, a törvény nélkül vesznek el. És akik a törvény ismeretében vétkeztek, azok a törvény alapján kapják meg majd az ítéletet. Hiszen nem a törvény hallgatói igazak Isten előtt, hanem a törvény megtartói fognak megigazítatni. Mert amikor a pogányok, akik nem ismerik a törvényt, természetes eszük szerint cselekszik azt, amit a törvény követel, akkor ezek a törvény nélküliek önmaguknak szabnak törvényt. Ezzel azt bizonyítják, hogy a törvény cselekedete be van írva a szívükbe. Erről lelkiismeretük és egymást vádló vagy éppen védő gondolataik együtt tanúskodnak majd azon a napon, amelyen megítéli Isten az emberek rejtett gondolatait az én evangéliumom szerint, Krisztus Jézus által. Amen.
Nagyon sok szeretettel köszöntjük a kedves testvéreket és mindenkit, aki ma délután eljött az Úr házába. Rövid szeretnék lenni, csupán egy dolgot két szempontból, hogy mikor elolvastam ezt az igét, ki van vetítve a szívbe írt törvény, és az első verseket, ahogy elolvastam, azért nincs mentséged a te ítélkező ember, mert amikor más felett ítélkezel, magadat ítéled el. Hogy ezeket így elolvastam, egyből beugrott egy másik igevers, gondolom sokankba beugrott ez, a Máté evangélium a 7. részének az első verse, amelyik azt mondja, ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek. Persze itt is megvan ennek az ítélkezésnek két oldala, És már beszélgettük, megemlítettük zeneórán is, hogy nem szabad a lónak egyik oldalára se átesni. Se arra, hogy ne ítéljük el, ugye nem ítélhetjük el egymást, de a bűnt azt el kell ítéljük. Leírtam, mert úgy érzem, hogy talán úgy jobban ki tudom fejezni, mert nem felejtek ki semmit. Gyakori önvédelmi eszköz az embernek az, hogy a figyelem elterelés magunkról. Nem kell különösebb pszichológiai iskolát elvégezzünk, hogy rájöjjünk, hogy ösztönösen a mások hibáit igyekszünk előtérbe hozni, amikor a saját mulasztásainkról kellene számot adni. Mint egy fedezni próbálva magunkat. Ezt már tapasztaltuk, és láthattuk, és olvashatjuk az első emberpárnál is, a bűnbeesésnél, bűnbeesés kapcsán. Ott is ugye egymásra mutogattak. Nem én. És ez végighúzódott az egész történelmen, és eljött napjainkban is. És ugyanúgy van ez napjainkban is. És kell, én úgy érzem, kell erről nyíltan beszélünk. Mert sajnos megtalálható ez a bűn a gyülekezeteinkben is. És félve mondom azt, hogy a gyülekezetünkben is. Talán az én életemben is. Jó fedezéknek tűnik, amikor másoknak a miénknél súlyosabb vétsége, hiszen annak árnyékában jobban tolerálható a mi bűnünk. Netán csak a jogos ítéletet oszlagatjuk így, hanem saját lelkiismeretünkkel is könnyebben tisztára mosni gondoljuk. Az e fajta magatartás az ige tanítása szerint többszörösen is vétség. Még akkor sem a mi feladatunk az ítélkezés, ha jogos lenne. Azt mondja 1 Korintus 4:5-ben, egyáltalában ne ítéljetek azért addig, amíg el nem jön az Úr. Ő majd megvilágítja a sötétség titkait, és nyilvánvalóvá teszi a szívek szándékait. Emellett jogalapunk sincs mások felett pálcát törni, hiszen alaphelyzetünkbe tekintve cseppet sem vagyunk jobbak egymásnál. Ami pedig mégis megkülönböztet, az már Isten kegyelmének eredménye. Olvasta Zoltán testvérem, hogy Istennél mi egyformák vagyunk. Isten nem személyválogató, majd erről ő biztos bővebben is fog beszélni. Nagyon elgondolkoztatott ez a dolog, és Máté Evangélium a 7. rész 12. verse még azt mondja, amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjetek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük, mert ez a törvény, és ezt tanítják a proféták. Elgondolkoztam azzal, hogy arról, hogy ha Jóisten mindig a figyelmünket saját magunkra irányítaná elsősorban, és azzal foglalkoznánk, hogy mik az én hiányosságaim, akkor nem lenne időm avval foglalkozni, hogy mi a te, vagy a te hiányosságod. És ha mindenki ezt szerint tenne egy közösségbe, vagy egy gyülekezetben, nem lenne mit észrevennünk és mit kifogásolnunk egymásban. Legyen ez mindennapi törekvésünk, hogy miközben önmagunkkal vagyunk elfoglalva, először a saját szemünkből vegyük ki a gerendát. Remélem és hiszem azt, hogy sokkal többet magyaráz majd még nekünk az Úr ma a délután. Most zenekar szolgálatát fogjuk meghallgatni, és aztán pedig majd Nagy Albert testvérünket kérjük szolgálni. Thank you.
Azt mondja az ige, hogy nem csak eljön az idő majd, hogy nem csak Jeruzsálemben vagy a Garizen hegyen lehet Istent imádni, hanem minden helyen. Itt is lehet, testvéreink, imádkozni, igét hirdetni, olyan jó ez nekünk. Amikor szóltak, hogy pénteken, hogy kell szolgáljak, akkor este eszembe jutott, hogy van egy átélésem az Úrral, ami már régebben történt, és azóta is mindig ott van a szívemben, és szeretném elmondani a gyülekezetnek. Még nem került rá sor, pedig már jó pár hónapja történt. Gondoltam, most elmondom, de csak nem azt mondom el, mert ahogy foglalkoztam az igével, onnan kaptam kijelentést, figyeltem a Biblia órán délelőtt, nagyon odafigyeltem a testvéreknek, a hozzászólóknak a meglátásához az igével kapcsolatosan, és nem mondták el azt, amit én nyertem az igéből otthon, ahogy én foglalkoztam az igével, csak éppen vagy két testvér érintette azt, amit nekem adott az Úr az igéből. És én most arról szeretnék egy kicsit beszélni, majd azt elmondom máskor, a következő alkalomkor. Nagyon megragadta, testvérek, a figyelmemet ebből az igéből, és nagyon-nagyon fontos dolog ez, amit Pál apostol elmond. De nem csak ebben a harmadik részben, amivel foglalkoztunk máma, a 13 verssel, hanem ahogy az első résztől kezdve a második részben is, most a harmadik részben is, amit Pál apostol elmond. Ez annyira érint engem, de érint minket, testvérek, mindannyiókat, akik pogányokból lettünk hívők. Mert ez nagy dolog, ami történt itt, ez nem egy olyan kicsi dolog, ezen nem lehet olyan könnyen áttenni magunkat, ami történt itten, amit Pál apostol elmond. Ebben a mai igében is, testvérek, két helyen megfigyeltem, két helyen jegyzi meg Pál apostol, hogy hát valami titkot mondott ő el. Két helyen van írva az igében. A harmadik versben is, és a kilencedik versben is. El volt rejtve, azt mondja Pál apostol, az idejükön keresztül valami titok. Istennél megvolt már valami a pogányok részéről, ő el volt határozva, hisz azt mondja az első részben, hogy eleve elhatározta Isten, hogy minket a maga fiává fogad. Tehát nem akkor történt Istennél a határozat, amikor az Úr Jézus Krisztus eljött, hogy rajta keresztül a pogányok is üdvösséget nyerjenek, hanem Isten olyan Isten, aki előre tervez, előre gondolkozik. Van meglátás előre, mindenben van meglátása. Bölcs Istenünk van nekünk. Nem egy olyan Istenünk van nekünk, testvérek, akinek van szeme, de nem lát, van füle, de nem hall. Keze van, de nem tud tenni semmit az emberek érdekében. Mert a pogányoknak ilyen Istenük volt. Nekünk olyan Istenünk van, aki tud tenni az emberek érdekében. És Isten tett is a pogányok érdekében nagy dolgot. Jó dolgot tervezett Isten a pogányok felől. Csak ott volt nála titokban, azt mondja Pál apostol. Az, amit ő tervezett a pogányok felől, és Pál apostol ezt akarja elmondani, és tudatni az egész világgal, az egész pogány néppel, hogy Isten azt a titkot neki kijelentette, neki azt mondja a legkisebbnek. Neki a legkisebbnek kijelentette ezt a titkot. És mi csinált Pál apostol evel a titokkal, ha a Bibliából nézzük, testvéreink? Ezt a titkot, mikor kijelentette neki Isten, elmondta mindenkinek. Ezt prédikálta, ezt hirdette, ezt mondta, erre tette fel az életeit. Hogy most már nem Isten nélkül való a pogány nép, hanem Krisztus Jézus által, az ő vére által, ő is Isten népe lett. Micsoda csodálatos kegyelem ez, testvérek. Nem tudom felfogni, úgy érzem. Nem tudom megérteni soha, hogy miért történt ez itt. Miért szeret így bennünket az Isten? A pogányokat is. És így szeretett Isten. De mindenit oda teszi Pál apostol ebben az ige szakaszban, csak megszámoltam, 4-szer, 5-ször elmondja, ahogy beszél Pál apostol ezekről a dolgokról, hogy ez csak Krisztus Jézusban lett. Ez csak Krisztus Jézus által lett. Hogy a pogányok üdvösséget nyertek, kegyelmet nyertek, örök életet nyertek. Hogy visszakerültek ők is az atyai házhoz. Nagy öröm van a szívembe, testvérek. Örüljetek ti is velünk, velem együtt, hogy Isten így gondolkodott rólunk, és ilyen kegyelmes volt hozzánk, hogy minket is kiválasztott, hogy az ő népe legyünk, az ő legelőnek juhai legyünk. Testvérek, arra gondoltam magamba, hogy arra buzdított ez engem, ahogy olvastam az igeit, és elmondom nektek is, hogy mondjuk mik is másoknak is, hogy szeret az Isten, nem kell meghalljál a bűnödben, mert pogány vagy. Mindenki szeret az Isten. Gyere, imádjuk az Istent, gyere, mert van lehetőség a megtérésre, és kapsz örök életet. Adja meg az Úr, testvérek, ezt a vágyat a szívünkbe, hogy mindenkinek örömmel hirdessük ezt, amen.
olvasni egy levelet, amit egyik barátomnak a Bibliájában találtam. Kedvesem, figyeltelek, ahogy ma reggel felkeltél, és reméltem, hogy beszélni fogsz hozzám, még ha csak néhány szóban is, de megkérdeznéd a véleményemet, vagy megköszönnéd azt a jót, ami tegnap történt veled. De észrevettem, nagyon leköt, hogy kitaláld, mit vegyél fel. Amikor kapkodva készülődtél, tudtam, hogy lenne néhány percet köszönni, de túl elfoglalt voltál. Egyszer egy ideig várnod kellett. 15 percig tétlenül üldögéltél. Aztán láttam, amint felpattantál. Azt hittem, beszélni akarsz velem, de te ehelyett a telefonhoz rohantál, és felhívtad a barátod, hogy megtartjátok a legújabb pletykákat. Egész nap türelmesen néztelek. Végső soron azt hittem, több dolgod volt annál, mint sem, hogy szakítani tudtál volna rám egy kis időt. Észrevettem, hogy ebéd előtt körülnéztél. Talán kínosnak érezted, hogy hozzám szólj, ezért nem hajtottad meg a fejed. Mikor 3 vagy 4 asztallal odébb néztél, láttad, amint néhány barátod röviden beszélt hozzám, mielőtt enni kezdett. Te nem tetted. Rendben. De még mindig van idő, és remélem, hogy egyszer fogsz majd velem beszélni. Hazamentél. Úgy tűnt, sok dolgod van. Miután néhányat elvégeztél, bekapcsoltad a tévét. Nem tudom, szereted-e a tévét, vagy sem, de bármi megy benne, te csak ülsz, és gondolatok nélkül nézed a műsort. Ismét türelmesen vártam, míg a tévézés közben megvacsoráztál, de most sem szóltál hozzám. Lefekvéskor túl fáradtnak látszottál. Jó ét kívántál a családodnak, majd bezuhantál az ágyba, és pillanatok alatt elaludtál. Ez érthető, mert talán fel sem tudod fogni, hogy én mindig ott vagyok melletted. Türelmesebb vagyok, mint gondolnád. Még meg akarlak tanítani arra is, hogy légy türelmes másokkal. Én nagyon szeretlek téged, és minden nap várok. Egy fejbólintásra, egy imára, vagy a szíved egy hálatelt részére. Nagyon nehéz egyoldalúan beszélgetni. Nos, te ismét felkelsz, és én újra várni fogok rád a szeretetemmel. Remélem, ma szánsz rám egy kis időt. Legyen áldott napod, barátod, Isten. Sok szeretettel köszöntöm a testvéreket. Örülök, hogy újból itt vagyok Szatmáron, és hála tölti el szívemet akkor, amikor látom, hogy testvérek nem csak lelkileg, hanem testileg is munkálkodnak. Még mindig tart az építés, és annak ellenére, hogy sok megpróbáltatások vannak, mert sok minden változott, de még mindig ilyen családi hangulatban összegyűlnek, énekelnek, zenélnek, és dicsőítik az Istent. Nagyon jó leső érzés számomra az, hogy ahány testvérrel találkoztam, mindenki azt kérdezte, hogy itthon vagy, hogy újra hazajöttél. Igen, hát Temesváron vagyok, most fogom befejezni az első egyetemista évemet, Torna Egyetemen vagyok, és reggel nem álltam fel, mert tudtam, hogy ma délután bizonyságot fogok tenni, de a temesvári testvérek is szeretettel köszöntik a szatmári testvéreket. Nemrég voltam egy konferencián Váradon, lehet tudják a testvérek, múlt héten volt ez a konferencia, az volt a téma, hogy én versus Isten, én Isten ellen. És az első előadást Pál bátyám tartotta, az volt a címe, hogy rabság vagy szabadság. És mindezek a jó dolgok, amiket említettem az előbb a testvérekről, sem elé még azt is hozzátenném, hogy örülök, hogy akik, amíg itt voltam, keresztséggel megfecsételték a hitüket, azok nem stagnálnak, hanem ők is fejlődnek. És látom a fiatalokban, hogy akik régen tinik voltak, most átveszik a stafétát azoktól, akik most fiatal házasok. És ez nagyon jó jel, és bátorító ilyen személyeket látni, akik miután megtérnek és bemerítkeznek, nem állnak le, hanem fejlődnek hitben. Mostanság egyre több olyan személlyel találkozunk, akik ezt nem veszik komolyan. Akik nem érik meg a hívő életet. Róma 6 alapján felszeretnék olvasni két ige verset. Ott felejtettem a szemüvegemet, lehet meg fogok akadni. Róma 6:1. Mit mondunk tehát? Megmaradjunk ki a bűnben, hogy a kegyelem annál nagyobb legyen? Távol legyen tőlem, távol legyen. Akik meghaltunk a bűnnek, mi módon élnénk még abban? Avagy nem tudjátok-e, hogy akik megkeresztelkedtünk Krisztus Jézusban, az ő halálába keresztelkedtünk meg? És akkor ezen az első előadáson Pál bátyám vette először a rabságot. És pár pontot meg szeretnék említni, amit számomra már tudtam, de jó volt újból hallani és tudatosulni bennem. Az egyik ilyen pont az, hogy nincs teljes szabadság. Olyat nem kérdezhetünk, hogy most szabad vagyok-e, hanem az a helyes kérdés, hogy most kinek a rabságától szabadultam meg. Mert ugye valljuk, hogy Jézus Krisztus Úr, ugye? És ha Jézus Krisztus Úr, ez azt jelenti, hogy valaki Úr, mi rajtunk Úr. Mi az ő szolgái, az ő rabszolgái vagyunk. És ha az Úrnak vagyunk a szolgái, akkor nem lehetünk a sátánnak a szolgái. És ugye de szép ez a levél, és ugye de szépen szól hozzánk a mi Úrunk, közben mi az ő szolgái vagyunk. És sok olyan fiatallal találkoztam, aki azt mondta, hogy én nem akarok hívő lenni, mert Isten olyan szigorú, nekem nem ad szabadságot egyáltalán. Én, ha megtérek, akkor nekem nem lesznek barátaim. Nem fogok igazán tudni szórakozni. Mert Isten olyan szigorú, olyan zsarnok. Megtiltja, ami jó. De ha belegondolunk, az egyedüli igazi szabadság az Istennek a szolgálat. És ha belegondolunk, inkább vállaljuk azt, hogy Istennek szolgáljunk, és őre hagyatkozzunk teljesen, az ő terve szerint éljünk, mint hogy mi vagdaljunk a levegővel szemben, és végül összetörjön a mi szívünk. Úgy összetörhet Isten bennünket, hogy leszűkíti az összes utunkat, és végül csak oda jutunk, hogy a helyes utat válasszuk. Egy következő pont az volt, hogy valakinek mindenki a rabja. És lehet, hogy vannak testvérek, akik azt mondják, hogy én Istent követem, Istennek vagyok a szolgája, és mással nem vagyok lekötve. De annak vagyunk valójában a rabjai, amitől félünk. Vagy amire nagyon vágyunk. Megemlítette az előadó azt, hogy lehet, hogy helyes dolgokra vágyunk. Lehet arra vágyunk, hogy házasodjunk meg. Vagy lehet arra vágyunk, hogy ne hízzunk el. Hogy legyen atlétikus felépítése a testünk. És ezek lényegében jó dolgok. De amikor ezekért jobban aggódunk, mint azért, hogy vajon benne van-e az életkönyvébe a mi nevünk, vajon ha Isten most jön el a következő percben, én a mennybe kerülök, akkor ezeknek a dolgoknak a rabjai vagyunk. És kell vigyázzunk. Mindig meg kell legyen bennünk az az elsőbségi sorrend, amit nap mint nap át kell vizsgáljunk. Szeretném buzítani a testvéreket továbbra is, hogy legyenek Istennek hű szolgái. Az Úr a dicsőség, hogy idáig is azok, és nagyon jól esett számomra, hogy itt lehettem pénteken, itt lehettem szombaton az ifjúsági órán, reggel is az ifjúsági órán, szép imahitatot tarthattunk, utána meg átjöttek a tinik hozzánk, együtt énekelhettünk, és hogy megmondjam őszintén, én szeretem, hogy így körbe vagyunk külve, mert családiasabb a hangulat. Olvastam régebben egy könyvben, hogy régen, amikor a kommunizmus idejében nem lehetett imaházba összegyűlni, akkor családról családot gyűltek. És Pál apostol is, mikor meggyógyította azt a fiút, aki leesett az erkéről, akkor is egy házba voltak összegyűlve. Igaz, hogy meleg van, igaz, hogy húzat van, ahogy mondták testvérek, de hát ez mi? Ahhoz képest, hogy itt vagyunk együtt, mint egy nagy család, és Isten dicsőítjük. Arra kell figyeljünk, hogy mi Isten üzenete, nem az ilyen dolgokra, apró, csekély dolgokra, amivel a sátán el akarja vonni a figyelmünket. Hát az Úr áldja meg a testvéreket. Amen. Thank you.
gondolatom van, amit még el szeretnék, meg szeretnék osztani. Mondtam azt, hogy az a bűnbeesés utántól jött, mikor mutogattak egymásra már az Édenkertben, és az jött egész a napjainkig. És a mai világban az a trendi, hogyha kicselezem az államot, hogyha kicsivel több protekcióm van, akkor talán rám nem érvényesek ezek vagy azok a törvények. De kell azt tudjam, és tisztába kell legyek vele, hogy ez nem működik a Jóistennél. Még ha emberi szemmel úgy is tűnik, hogy itt ezen a földön tudok két arcú lenni, tudok képmutató lenni, ez nem fog működni a végtelenségig. Ez csak addig működik, míg itt vagyunk ezen a földön. Mert itt, ha tovább olvassuk az igét, akkor arról is meggyőződhetünk, hogy Isten igazságos. És ő el fogja ítélni a bűnt a mi életünkben, meg fogja ítélni a bűnt a mi életünkben. Van az úgy sokszor, hogy ítélünk mi is másokat, vagy elítélünk másokat, de nem tesszük bele a helyzetünkbe, az ő helyzetébe magunkat. Előfordul az, hogy nem is tudjuk, hogy mi van vele, de mi elítéljük, mert talán nem láttuk vasárnap az imaházba, vagy mert nem tudom, annyi mindent mondhatnék most hirtelen ez jutott az eszembe. De ahelyett, hogy elítéljük, ahelyett hívjuk fel telefonon, most már megvan a Baptifon, amin ingyen lehet beszélni, amennyit akarunk, vagy keressük fel, és kérdezzük meg, hogy hol voltál, miért nem voltál. Ahelyett, hogy elítéljük. Mert lehet, hogy valami problémája volt. Lehet nem neki, lehet a gyermekének, lehet valakinek a családban, és azért maradt távol a gyülekezettől. De ez csak egy példa most a gyülekezetbe való járás vagy távollétből. De ugyanígy érvényes ez az apró cseprő dolgokban is, hogy anélkül, hogy belehelyezzük magunkat a másik embernek a helyzetébe, elítéljük. Mert mi úgy látjuk, hogy jó, azt bizony úgy kellene tegye, hogy én elgondolom. Imádkozzunk azért, hogy Jóisten világosítsa meg előttünk, hogy hogyan kell ezt tegyük, és milyen formában most.
Jesus, 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 Jes
Szeretettel köszöntöm én is a testvéreket ezen a délutánon, és hiszem, hogy az Úr már szólt hozzánk eddig is, ezekben az elmúlt percekben is, amíg a szolgálatokat, bizonyságtevéseket hallgattuk, és hiszem, hogy továbbra is, amíg a Jóisten jelenlétében időzünk, nyerünk áldást és üzenetet tőle. Most egy közös éneket fogunk énekelni, és azután pedig az igéből fogok szólni. Egy mondatban kellene összefoglalni ennek az ige szakasznak a mondani valóját, vagy az üzenetét, akkor úgy is fogalmazhatnánk, hogy mindenkinek szüksége van az evangéliumra. És legyen az kicsi, vagy nagy, vagy jó, vagy rossz ember, úgy emberi megítélés szerint, mert mi szeretjük így az embereket így besorolni, vagy osztályozni, mindenkinek szüksége van az evangéliumra ahhoz, hogy a mennyországba jusson. És ebben a teremben senki nem kivételez alól. És ha valaki majd Istent szeretné meglátni színről színre, mindenképpen meglátjuk majd őt színről színre, mert beszél erről Isten igéje, hogy majd lesz egy nap, amikor megítéli az egész földkerekséget, és nekünk mindannyiunknak meg kell jelenni Isten színe előtt, csak nem mindegy az, hogy milyen lesz ez a találkozás. Hogy örömteli lesz ez a találkozás, vagy pedig egy félelmetes lesz ez a találkozás. De mindenkinek szüksége van az evangéliumra, és hadd mondjam azt, hogy ma este még elérhető, és ma este még meg lehet ragadni ezt a lehetőséget, és Isten szeretetével lehet találkozni ma este. Mióta foglalkozunk a római levéllel, csodálom Pálnak a bölcsességét, aki Isten szent lelkétől ihletve írta le ezeket a sorokat, és szeretnék egy kicsit utalni az elmúlt alkalmakra is nagyon röviden, Ugye az elmúlt vasárnap hallottunk arról, hogy az emberi gonoszság mondhatni milyen határtalan, és milyen mélyre süllyedhet el az ember, de Pál apostol nem ezzel kezdi a római levélnek az írását, hanem Pál azzal kezdi az a római levélnek a megírását, hogy bemutatja azt a gyülekezetet és azokat az embereket, akikről azt mondja ő, hogy Isten szerettei, akiket ő elhívott és megszentelt. És aztán folytatja azzal a gondolattal, hogy ezek olyan emberek a gyülekezetben, és Isten olyan munkát végzett az életükbe, hogy a hitüknek az egész világon híre van. Nem tudom, hogy milyen gyorsan terjedt akkor az információ, biztos nagyon sokkal lassabban, mint napjainkban. De úgy elterjedt, és úgy tudomására jutott az akkor ismert világnak, hogy Rómában van egy gyülekezet, Rómában vannak olyan emberek, akiket Isten megváltott, Isten megszólított és elhívott, hogy csodálatos az ő életük. Biztos, hogy nem voltak ők sem teljes mértékben tökéletes emberek, de Isten megváltottai, Isten szerettei voltak, akiknek az életében látható volt, szemmel látható volt az a változás, amit Isten igéje és az evangélium végbe vitt az életükben. Pál tudta azt is, hogy a bűn is világhírű volt, ami Rómában volt. És ő megfordult még más világvárosban is, Athénben is, és az akkori látogatásáról azt jegyzi fel Lukács, hogy a Pál lelke háborgott. Amikor abba a városba úgy járkált, elmélkedett, szemlélődött, és amikor látta azt a bálványimádást, meg látta az emberi lelkekben azt a sötétséget, akkor valósággal gyötrődött Pálnak a lelke. És ki is fejezte ezt, aztán ezt a mondhatni a bűnnek a feneketlen mélységét, amikor a római levél első rész utolsó verseiben leírja, hogy milyen mélyre süllyedtek az emberek. Aztán rátérve erre a mai ige szakaszunkra, azt látjuk, hogy voltak tisztességesen gondolkodó emberek. Mindig voltak. Mióta ember van ezen a földön, mindig voltak tisztességesen gondolkodó és ilyen életszemléletű emberek. És persze voltak olyanok is, akik nagyon hajlottak és nagyon hajlamosak voltak a bűnös életmódra. És ezek között is voltak olyanok, akik nagyon éles kritikával illették a környezetüket. Nekik volt egy bizonyos mércéjük, hogy milyen a jó élet, az erkölcsös élet, a követése méltó élet, és mindent a saját mércéjük alapján próbáltak megítélni. És ha láttak valami eltérést a saját mércéjüktől, akkor nagyon éles kritikával illették, és nagyon lenézték. És Pál apostol erre mondja ezt a nagyon kemény megfogalmazást, hogy menthetetlen vagyó ember, aki ítélsz. És csupán két ilyen kis példát szeretnék, például a családi életből. Lehet, hogy előfordult már velünk, hogy mi is itt-ott hazudtunk, nem az igazat mondtuk. Viszont ha gyermekeinket rajta kapjuk egy kis hazugságon, ugye mennyire hajlamosak vagyunk arra, hogy megbüntessük. És azt mondjuk, hogy a hazugság az nagyon csúnya dolog. És nekem többet ne hazudj. De közben mi is lehet, hogy itt-ott hazudtunk. Nem az igazat mondtuk. Eltértünk az igazságtól. Vagy azt is említhetnénk, hogy ugye nagyon elítéljük a lelkünk mélyén azt, hogyha valaki kiolt egy ember életet, ha valaki gyilkol. De mi van azzal, hogyha már hosszú ideje haragszom valakire? Valóságos gyűlölet alakult ki a szívemben valaki ellen. Vagy egy nagyon erős ellenszenv. Tudjuk nagyon jól, testvérek, hogy a Biblia mit mond a gyűlöletről? Mit mond a Biblia az ellenszenvről? Ugye ugyanaz a gyökere, mint a gyilkosságnak. És János apostol kijelenti egy az egybe, hogy aki gyűlöl, az gyilkos. Bárcsak Isten igéje szembesítene azzal, hogy mielőtt megfogalmazunk valami kritikát, vagy valami lenéző és elmarasztaló ítéletet, bárcsak néznénk bele, Isten csodálatos törvényébe, és még erről kicsit később még szeretnék beszélni. De mindenképpen menthetetlen, és nincs mentsége annak az embernek, aki a saját mércéje alapján szab ítéletet más emberek fölött. Aztán ebben az ige szakaszban szó van arról is, testvérek, hogy Isten adott egy, úgymond egy törvényt, és ez a gondolat már az első részben is megfogalmazódik, mert ami megismerhető az Istenben, az nyilvánvaló előttük, mivel Isten nyilvánvalóvá tette számukra. Ami ugyanis nem látható belőle, az ő örök hatalma és istensége, az a világ teremtésétől fogva alkotásainak értelmes vizsgálata révén meglátható, ennél fogva nincsen mentségük. Itt a lelkiismeretre utal ez a két igevers, és Pál apostol ebben a részben is, ahogy olvastuk a 11. verstől kezdve, beszél a lelkiismeretről. Hát mi is ez a lelkiismeret? Ez egy megfoghatatlan dolog, de egy isteni része a mi lényünknek, amit Isten helyezett belénk. Úgy tudnánk megfogalmazni, hogy az erkölcsi jónak és rossznak az érzékelő képessége az embernek. Isten adta ezt az érzékelő képességet, és valahogy úgy képzelem, mint egy érzékeny műszert, ami jelzi azt, hogy ez jó, vagy pedig rossz. Azt is tudjuk, hogyha így a fizikai életben van valami műszer, akkor az könnyen meghibásodhatik. És néha azt kell, hogy az eredetihez kell hasonlítani, hogy vajon változott-e, vajon meghibásodott-e, vajon ugyanúgy mér-e, ahogy kell mérjen az a bizonyos műszer. Hát vannak bizonyos tanácsok, amit szoktak az emberek egymásnak adni, és lehet, hogy a testvérek is hallottak már ilyen tanácsokat, hogy engedd, hogy a lelkiismereted vezessen az életbe. Vagy hallgass mindig a lelkiismereted hangjára. Vagy ilyet is lehet hallottunk, hogy hallgass a szívedre. Hát ezek nagyon szépen hangzó tanácsok, mégis úgy hiszem, hogy egy az egyben nem lehet ezeket követni. Mert a lelkiismeretünkre nem lehet pusztán csak a lelkiismeretre hagyatkozni. Mert a lelkiismeretünknek szüksége van még egy tényezőre, még egy viszonyítási alaphoz, még egy tekintélyhez, ahhoz, hogy pontos jelzést adjon, és ami alapján dönthetünk. És ahhoz, hogy a lelkiismeretünk megbízható vezetőnké váljon, mindenképpen Isten igéjének az irányítására, és Isten igéjének a befolyására van szüksége. És szeretnék egy-két dolgot még a lelkiismeretről, és a lelkiismeret változásáról, hogy a bizonyos hatások alapján mi megy végbe a lelkiismeretünkön. És Isten igéje azt mondja, két ige helyet szeretnék idézni a zsidókhoz írt levélből, tehát olyan embereknek írta a Szentíró, akik Isten népéhez tartoztak. Mégis van két nagyon fontos figyelmeztetés a lelkiismerettel kapcsolatban a zsidókhoz írt levélben. Az egyik az, amit sokszor úrvacsora vételkor szoktunk olvasni, lehet a testvéreknek úgy eszükbe jut az, hogy megtisztítja a mi lelkiismeretünket. Mitől? A holt cselekedetektől. Tehát a mi lelkiismeretünk, bármennyire is Isten helyezte azt a lelkünkbe, tisztátalanná is válhat. És egy másik fordításban is megnéztem ezt az igeverset, és úgy adja vissza, hogy megtisztítja a lelkiismereteteket a halálra vezető cselekedetektől. Tehát ezek nem csupán haszontalan, úgymond hol cselekedetek, amik semmit nem érnek, hanem egy nagyon veszélyes útra terelheti az ember életét a beszennyezett vagy tisztátalan lelkiismeret. És ne felejtsük el, hogy olyan embereknek írta ezt az író, akik Isten népéhez tartoztak. Aztán szintén a zsidókhoz írt levélben van egy másik igevers, akiknek a szívük tiszta a gonosz lelkiismerettől. Tehát a lelkiismeret válhat gonosszá is. És még egy igeverset szeretnék, amit Pál apostol fogalmazott meg, hogy a lelkiismeret fertőzötté is válhat. És azt mondja itt a Timóteushoz írott levélben, hogy illetve a Tituszhoz írt levélben, hogy bár vallják, hogy Istent ismerik, de fertőzött mind az elméjük, mind a lelkiismeretük. És lehet, hogy kérdés az bennünk, hogy tehát ez az isteni rész, hogy tud ennyire elferdülni? Hogy tud ennyire megfertőződni? Hogy tud ennyire gonosszá válni, vagy tisztátalanná válni? És ugye elgondolkodtam ezen, testvérek, hogy milyen fontos az, hogy hozzáigazítsuk azt, amit úgy a szívünk mélyén érzünk, és érezzük azt, hogy valami jó, vagy valami rossz, de hozzáigazítsuk ahhoz, hogy Isten igéje vajon mit mond erről. És szeretnék arról is egy néhány szót szólni, hogy mi is ez a szívbeírt törvény. Pál azzal a szándékkal írta ezt az egész levelet, de ezeket az ige verseket is, ezt a szakaszt, amit felolvastunk, hogy meggyőzze arról az olvasókat, hogy minden embernek szüksége van az evangéliumra, amit már említettem. És itt olyan emberekről van szó, akik abba a korba nagyon jóknak gondolták magukat, nagyon úgy gondolták magukról, hogy ők Isten közelébe vannak, vagy Istent ismerik, vagy Isten hullámhosszán vannak, de valójában nagyon távol kerültek attól, amit Isten gondolt, és ahogy Isten tervezett az ő életükkel kapcsolatosan. És azt mondja Pál apostol a harmadik részben, amit biztos majd fogunk tanulmányozni, hogy mindenki vétkezett, és hiával van az Isten dicsőségének. Nincsen senki ezen a földön, akinek ne lenne szüksége arra, hogy Isten megbocsássa az ő bűneit, hogy rendezze az ő életét, és hogy megtisztítsa az ő lelkiismeretét. És ahhoz, hogy üdvözüljünk, egy személyes találkozásra és egy személyes átélésre van szükségünk az Úrral. És testvérek, én áldom az Urat azért, és köszönöm azt, és szeretném ezt minden nap megköszönni alázattal, hogy engem is hívott az Úr egy új életre. Hogy rajtam is megkönnyörült. Az én szívemet is megérintette, és megmutatta azt, hogy mennyi gonoszság van a szívemben. Hogy mennyire fertőzött az én lelkiismeretem is. De eljött egy nap az én életembe is, amikor Isten megérintette az én szívemet is. És megláttam azt, hogy ha ezt az utat folytatom, akkor az örök kározat felé tartok. De köszönöm ezt az Úrnak, hogy megállított, és szeretnék minden nap hálával megemlékezni arról, hogy Isten rajtam is megkönnyörült. És hiszem, hogy többen elmondhatjuk ebből a teremből azt, hogy az Úr megállított bennünket. És itt szeretnék arra is utalni, hogy mi is az, amikor Isten a szívünkbe írja ezt a törvényt? Mert lelkiismerettel mindenki születik, Isten mindenkinek adja, úgymond ezt a műszert, és belehelyezi a szívünkbe, de Isten valami többet, valami mást akar adni. És már az Ószövetségben Isten kijelentette azt, amikor látta tőle elfordult népet, hogy ennek a népnek kőszíve van. Kemény szíve van, megkeményedett, pattan le róluk minden, nem fogadják el az üzenetet. És Isten az ő nagy irgalmából és kegyelméből azt mondta, hogy szánom ezt a népet, és nagyon szépen leírja ezt Ezékiel próféta is, Jeremiás próféta is, akik nagyon sok elutasításba részesültek a szolgálatuk során, szinte azt mondhatni, hogy úgy látszott, hogy hiába való az ő szolgálatuk, mert az emberek nem akartak változni egyáltalán, és Isten azt mondta, hogy szánom ezt a népet, megkönnyörülök ezen a népen, és elveszem a testükből a kőszívet, és adok nekik 20 szívet, és beleírom az én törvényemet az ő szívükbe. Csodálatos az, hogy Isten milyen szeretettel tud közeledni egy emberhez, aki mondhatni azt, hogy tudomást se akar szerezni róla. És mostanában foglalkozunk, testvérek, az Efézusiakhoz írott levéllel, és ebben van egy olyan mondat, amit Pál apostol úgy mond, hogy ti isteni természet részeseivé lettetek. És úgy elgondolkodtam ezen a mondaton, hogy isteni természet részesei. Hogy mi megszületünk egy bizonyos természettel, egy temperamentummal, van mindenkinek egy habitusa, egy viselkedésmódja. De Isten beavatkozik az életünkbe, és ad egy új természetet. És úgy gondolkodtam azon is, testvérek, hogy ugye a kőszív, a megkeményedett szív az nem ére semmit. Érzéketlen. Kegyetlen. De Isten ad egy olyan szívet, ami érzékeny, ami érző, ami beleérez abba, hogy mi Isten akarata, és beleérez abba, hogy mi az, ami tetsző Istennek, mi az, ami az embereknek is a javára és az áldására szolgál. És ugye arra gondoltam, hogy amikor Isten beavatkozik az életünkbe, akkor az nem csak egy kicsi beavatkozás. Mondhatni azt, hogy Isten szívműtétet hajt végre rajtunk. Vagy szívátültetést. És ez mindenképpen egy fájdalmas beavatkozás, amikor Isten egy ilyen műtétet hajt végre szellemi értelemben rajtunk. Pál azt mondja, hogy a régi elmúlt, és újjá lett minden. És úgy három törvényre gondoltam, és ezt világosította meg úgy az Úr előttem, hogy foglalkoztam az igével, és csak elmondom ezt a három törvényt nagyon röviden, hogy mi az, amit beleír Isten minden megváltott ember szívébe, kitörölhetetlenül a szívébe, ugye az a gondolatunk, hogy a szívbe ír törvény. És Isten ezt minden megváltott ember szívébe kitörölhetetlenül beleírja az ember szívébe. Az egyik az, hogy a szeretet törvénye. És ha ember ilyen gondolkozunk, akkor szeretjük azokat és kedveljük azokat, akik jól viszonyulnak hozzánk. Rokonszenvesek. És kialakulnak barátságok. De az isteni szeretet és az a törvény, amit a szívünkbe ír, ez nem erről szól, hogy szeretem azt, aki engem szeret. Hanem az arról szól, hogy teljes igyekezettel és buzgón szeretek minden embert, akár megérdemli, akár nem érdemli. Akár haszton van belőle, akár nincs haszton belőle. Akár szeret, akár gyűlöl, én szeretem, mert Isten engem szeretett. Jézus szerint ez a legfontosabb törvény, amit beleír egy embernek a szívébe. A második, nem fontossági sorrendben mondom, de a második, amit beleír Isten a szívünkbe, megváltott ember szívébe, az az alázatnak a törvénye. És több helyen Isten igéje hangsúlyozza azt, hogy alázatosan járja te Isteneddel. És amit van és amit kaptál, nehogy azt hitt, hogy azt te megérdemelted. Nem érdemelted meg, hogy Isten megbocsátott, és nem érdemled meg. Az ige is ezt mondja, amit felolvastunk, hogy nem azért ilyen jóságos Isten hozzánk, mert mi megérdemeljük, hanem az ő hosszú tűrés, az ő kegyelme. És amink van, azt mind-mind kegyelemből és ajándékból kaptuk. És testvérek, ha erre gondolunk, akkor Istennel szembe is alázatosak tudunk maradni, de egymással szembe is. És nem mondjuk azt, hogy én külön vagyok, mint az a másik testvérem, nem dicsekszem, nem kérkedek, hanem törekszem arra, amire Isten igéje tanít, hogy magamnál különnek tartsam az én testvéremet. És a harmadik törvény pedig az engedelmességnek a törvénye, ami szintén nagyon központi helyen szerepel az Úr Jézus tanításában és az apostoli levelek tanításában is, hogy engedelmeskedni Istennek. de nem csak az Úrnak, hanem egymásnak is. És ez azt jelenti a gyakorlatban, hogy olyan tagja vagyok a gyülekezetnek, a közösségnek, akivel meg lehet egyezni. Aki nem ragaszkodik a saját meggyőződéséhez és véleményhez, de kész vagyok engedelmeskedni. Kész vagyok alárendelni magamat. Testvérek, ahogy említettem is, amikor Isten ezeket a törvényeket a szívünkbe írja, akkor ez nem egy fájdalommentes beavatkozás. Ez nagyon fáj a régi természetünknek és a szívünknek. És ezért mondja Jézus azt, hogy ha valaki az én tanítványom akar lenni, akkor tagadja meg magát. Vegye fel az ő keresztjét, és úgy kövessen engem. Mert nem lehet másképpen a Jézus tanítványa lenni, és tagadja meg magát a szeretet törvényével kapcsolatba, az alázattal kapcsolatba, és az engedelmességgel kapcsolatba. Adjuk fel azt, ami a miénk volt, adjuk fel mindazt, ami a régi élethez tartozott, és éljünk Isten drága törvénye alapján. És testvérek, ha ezeknek a törvények mentén éljük a mi életünket, akkor Isten gazdag áldása lesz az életünkön. Próbáljuk ezt ki. Isten gazdagon meg fog bennünket áldani, és kívánom azt, hogy ezeknek a törvényeknek az alapján éljünk, ahogy Isten megváltoztatta, vagy megváltoztathatja az életünket. És aki még nem részesült ebben, kívánom azt, hogy minél hamarabb nyissa meg a szívét, és engedje azt, hogy Isten egy ilyen beavatkozással az ő szívébe is írja be ezeket a törvényeket. Amen.
Atyám, köszönjük neked ezt az egész napot, köszönjük ígédet, köszönjük bátorításodat. Az a szívünk vágya úgy, ahogy énekeltük is, hogy mindig velünk járjál egész héten, a hétköznap minden napjaiban. De tudjuk azt, hogy nem csak te kell, mert te ott vagy velünk, hanem nekünk is szükségünk van arra, hogy vágyjunk a te közeledben, és vágyjunk te veled együtt járni nap mint nap. Erre segíts meg bennünket, és azokat a dolgokat, amiket ma hallottunk, azt úgy, ahogy imádkoztuk már, gyakorlatba is tudjuk ültetni. Erre segíts meg engemet is, és az egész gyülekezetet. Amen.
Amen.